So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig majd Méhes Károllyal arról fogunk beszélgetni, hogy mi is történt itt a holland nagydíjon. Szervusz, Karesz!
Szia! Üdvözlet minden kedves hallgatónak!
Hát ha röviden, tömören kéne összefoglalni, én megmondom neked őszintén, hogy én úgy gondoltam, hogy mivel tavaly dögunalom volt a holland nagydíj, gondoltam, hogy akkor szerintem nyugodtan össze lehet vonni a két adást Monzával együtt, mert talán a két futam alatt fog annyi adást vagy annyi dolog történni, hogy akkor arról érdemes lesz egy adáson keresztül beszélgetni. De hála a jó Istennek, és ez most már az idén nem az egy első alkalom, hogy az élet azért rám cáfol, mert meglepően izgalmas és fordulatos és taktikai csatákban fordulatos egy hétvégi versenyt láthattunk, illetőleg azért itt a színfalak mögött történt a verseny előtt, a verseny után is, úgyhogy szerintem jó lesz az, hogyha azért kicsikét kivesézzük ezt, hogy mi is történt itt az elmúlt holland nagydíj és azon keretén belül.
Hát mindenképp, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez egy unalmas futam volt. Abból kiindulva, hogy tavaly milyen verseny volt, persze lehet meg az embernek félelmei, de hát mindig bízni kell benne, hogy csak jobb lesz, mint ami rossz volt, és hát ez kivételesen tényleg ez a helyzet. Ami ugye mindig olyan kicsit külső tényezőknek köszönhető, mint ugye egy virtuális, meg valódi biztonsági autós fázis. Ezek nélkül nem biztos, hogy így alakultak volna a dolgok, hogy biztos, hogy nem így alakultak volna, de hát most ezen lehet legalább jókat csámcsogni.
Hát igazából, hogyha összehasonlítjuk a tavalyi versenyeredményeket a holland nagydíj kapcsán, illetőleg az ideit, azért az első két konstruktőrnek a pozícióján oly sok minden nem változott, hiszen tavaly ugye tök magabiztos győzelmet aratott Max Verstappen, ahogy ez történt az idén is, és a második helyre pedig fel tudott kapaszkodni Lewis Hamilton, illetőleg a Mercedes, illetőleg most mondja George Russell a végén, ami tavaly azért nem volt egy nagy szám, viszont az idén igen, és ugye azért az egy megsüvegelendő egy teljesítmény, hogy azért a Mercedes az idén nem ment olyan nagyon-nagyon rosszul, sőt, hogyha még tovább akarom tágítani a látókört, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igazából már a nyári szünet óta most már lassan azt kell, hogy mondjam, hogy szinte az is magától érthetődő, hogy a Ferrari már megint lecsúszik, nem csak a második konstruktőri helyről, hanem most már a harmadik helyre csúszik vissza, és már megint történt valami baklövés, amit már megint ki kell, egy jó politikushoz mérten egyébként, Mattia Binotto-nak ki kell ezt magyaráznia. Úgyhogy igazából tényleg, hogyha azt nézzük, azért tényleg egy zseniálisan jó hétvége volt. Kezdjük azért Max Verstappennel, mert annak ellenére, hogy azért itt neki elég nehézkesen indult azért a pénteke, a szombaton azért pole pozíció, verseny meg hát ment, ahogy ment, de azért ettől függetlenül azért azt hiszem, hogy megint egy lehengerlő, 15 versenyből 10. futamgyőzelme. Azért ez hello.
Hát nem kétséges, hogy az idei szezonnak ő a nagy sztárja, és gyakorlatilag világbajnoknak tekinthető ugye 2022-ben is, és még ugye messze nincs vége az évnek, tehát még mindig van hátra 7 verseny, amiből, hogyha 3-at megnyer, akkor ugye olyan hatalmas rekordot állít be, sőt, akár majd meg is döntheti, ami ugye Schumacher és Vettel nevéhez fűződik, hogy egy szezonban 13 versenyt tudna nyerni, ami simán benne van a pakliba, tehát ez a tempó, amit ő megy mostanában, és függetlenül attól, hogy poleból indul, vagy a 14. helyről indul, simán behozza az autót az első helyre. Jó, mondjuk lehet, hogy ez a hollandiai győzelme nem volt annyira domináns, mint egy héttel korábban Spában, de ettől függetlenül még mindig voltak éppen sima győzelemnek mondható, és hát megint nem csak ő vezet tökéletesen, nem csak az autó száguld és repül, ahogy egy Red Bullhoz illik, ha már szárnyakat kapott, hanem a versenystratégia meg a taktika is olyan, ami fölülmúl jelenleg mindenkit a box utcában. És ehhez is, ez is kell a győzelemhez manapság, sőt nagyon is.
Viszont, ha tovább nézem, ugye ott van a Mercedes, akik, ahogy mondtam is, tavaly csalódott lehetett egy második helyes céllal. Az idén viszont most már nagyon-nagyon boldogok az, hogy már megint másodikok lehettek, mint konstruktőrök ezen a versenyen, de mégis itt a sajtó visszhangokat és a nyilatkozatokat tekintve mégis csalódott rosszá ízzel jönnek el, mert én már bocsánat, hogy ezt fogom mondani, de én minthogyha ilyen olyasmi kirohanásokat és olyan élő tévés reakciókat láttam a rendkívül megviselt arcú Toto Wolff fején, mint amikor Valtteri Bottas nyert. És ez most itt a George Russellnek a második helyét illeti. Gyönyörűen jöttek a Mercedesek, tehát az, hogy ők jönnek föl szépen versenyről versenyre, egyre közelebb egerészik magukat az egyre inkább lecsúszó Ferrarihoz képest, azelőtt le a kalappal. De most ez az idén, ez valahogy legalábbis az idei holland nagydíjon, ez igazából nem nagyon sikerált úgy, ahogy ezt a nagyúr elképzelte, és pedig a Mercedes egy Abu Dhabi 2.0-ás hibába, csapdába lépdelt bele, és volt egy versenyzőjük, aki időbe kapcsolt, és azt mondta, hogy hello, akkor én inkább akkor most akkor kapcsolnék, és akkor feláldozom bár most a pályapozíciómat, de hosszabb távon azért jobban fogok beérkezni, és jobb lesz a verseny. Hogy gondolod?
Hát úgy gondolom, hogy egyrészt persze ez Mercedesnek idén egy jó eredmény, főleg a Russellnak, aki ugye élete legjobbját érte el, mert oké, hogy második lett tavaly Spában, de hát ugye az nem is volt verseny, ez egy ilyen majdnem, hogy véletlenszerű eredmény volt, amit kihirdettek annak a két körnek a végén, tehát én azt ugye azért nem számítom egy erős második helynek. Így meg most tényleg, és úgy jött be második helyre, hogy nagyon is saját versenyét futotta, és kifejezte azt, hogy mit szeretne, és bejött neki a taktika a saját elképzelése, ami azért is jó, mert hát egyrészt fiat neki egy második helyet, másrészt pedig meg tudta mutatni a csapatnak, meg a saját mérnökeinek is, hogy igenis számít az, hogy a pilóta mit gondol, hiszen ő ül kinn a pályán, ő van benne az autóban, ő érzi a gumiknak, meg mindennek az összhatását, mert azok, akik ott ülnek a pitwallon, persze látnak mindenféle monitorokat, meg görbéket, meg statisztikákat, de az egyáltalán nem biztos, hogy egy az egybe 100%-ig lefedi a valóságot, mert nincs benne az az emberi tényező pontosan, ami maga a pilóta. Úgyhogy ilyen szempontból ez a Russellnek szerintem egy szenzációs versenye volt. Toto Wolff meg én szerintem nem feltétlenül csalódott ő amiatt, hogy a Russell most ugye egy papíron megverte a Hamilton, és szerintem abba gondolkodott, amíg nem jöttek ezek a virtuális és nem virtuális biztonsági autós szakaszok, hogy Hamilton ezt a futamot megnyerheti, amiben volt is valami, hiszen szépen az élen állt. Tehát voltak éppen ez nem volt egy olyan légből kapott dolog, hogy ők itt akár győzhetnek is, ami már a szabad edzéseken is egyébként egy kicsit sejtetett valamit, hogy itt jól fognak menni, és ugye pénteken egy-kettőt produkáltak rögtön nyitásképpen. Tehát ahhoz képest, hogy mennyire nem mennek Spában egy héttel később, egy persze egy több más pályán, meg más magaslaton lévő pályán hirtelen megtartosodtak. És gondolom Toto Wolffnak ezt a békát volt a legnehezebb lenyelni, hogy ő általa elképzelt szenárió, hogy akkor Hamilton megnyeri, és feltételezem még az is benne volt esetleg, hogy Russell ugyancsak második helyen ért célba, és akkor ott áll egy-kettővel hazamennek, hát ebből ugye nem lett semmi, sőt, hát nyomorult Hamilton egyre hátrébb csúszott a gumiválasztás miatt. De hát az ilyeneket azért egy jó csapatfőnöknek megint ilyen hisztérika, meg primadonna szintjén kéne kezelni, mert hát önmagából csinál bohózot. Tehát, és amikor még utána előáll ezekkel a mindenféle elméletekkel, hogy ki mikor, hogyan állt meg, meg állt keresztbe, meg hívták be, ami miatt, vagy így meg úgy meg amúgy. Tehát ezek meg már a szánalmas kapálózások, hogy tényleg egy ilyen bohóc visort csinál a saját szerepéből, pedig hát olyannél azért egy komolyabb szakember.
Hát pontosan erről beszélek, hogy először is, hogyha ugye ő a Mercedes csapatnak a főnöke, tehát ő magát a Mercedes márkát képviseli, igaz? Igen. Ő vezeti a Mercedes csúcs motorsport programját. Ő annak a feje. Sőt, ugye unblock ugye az egésznek a feje. De ugye ott képviselteti magát a legjelentősebben. Tehát, hogyha újra dobják a kártyát, újra keverik a kártyát, és kijön az, hogy hát basszus, ebből valószínűleg győzelem nem lesz, de a legjobb eredményem egy második hely megszerzése, akkor igazából ő, mint a Mercedes márka képviselője, szerintem teljesen mindegy, hogy az A versenyző vagy a B versenyző nyeri meg, ő neki annak kéne örülni, hogy igen, elértünk egy második helyet, amire valljuk be őszintén, még mondjuk a nyár kezdetén, még egyáltalán még arra sem nem nagyon volt esélyük, hogy a pontszerző helyek magasabbik fokára, tehát mit tudom, ötödik, harmadik hely közé valahova beérjenek.
Hát, és most voltak éppen egyre jobban teljesítenek, és ennek inkább örülni kéne, mint bosszankodni.
Hát így van, és akkor ugye ott van a másik fele, ami nekem egy rendkívül, tehát ez a tényleg ez a rossz vesztes, amit te is úgy vázoltál, tehát ez a rossz vesztes primadonna, nem is tudom, hogy jellemezzem, ugye jönnek ezzel a bornírt összeesküvés elmélettel, hogy akkor a Cunodát valószínűleg azért küldték be, mert hogy akkor ő megakadályozza azt, hogy akkor a Mercedes ne nyerje meg akkor a futamot, hanem akkor a Max Verstappen nyerje meg a futamot, de könyörgöm, ahogy az elején is mondtam, ez az ember 15 versenyből 10-et megnyert. Miért lenne rászorulva arra, hogy ilyen játékokba belemenjen? Á, de egy, tehát ez egy bornít baromság, mint hogy ugyanúgy bornít baromság az is, amit például mondjuk akkor ezek után akkor azt mondjuk, hogy jó, rendben van, oké, rendben van, te így gondolod, akkor mi meg úgy gondoljuk, hogy akkor a Bottasnak a tekegolyozása a Hungaroringi start után, ami szimpla elbénázás volt, és már akkor is azt mondtam, hogy ez egy baromság, aki azt mondja, és azt gondolja, hogy már pedig direkt a Bottas úgy csinálta, hogy kiüsse a Verstappent, mert akkor ha megüti a Norriszt, az elüti, és akkor úgy majd ő kiviszi. Ez egy baromság. Miért csinál ilyet egy ember egy ilyen patinás márkával a háta mögött, egy ilyen patinás márkának a képviseletének a megbízásával? Érthetetlen számomra.
Hát annyiból nem érthetetlen, hogy ugye azért ezt látjuk minden szintjén az életnek, hogyha valaki hatalomhoz, sikerhez és pozícióhoz jut, hogy egy idő után így kvázi kontrollját veszti, nem mindenki persze, de hát van rá esély, és mintha a Toto Wolffal ez történne így a szemünk láttára, hogy ő annak idején ugye fiatal, nagyon ambiciózus szakemberként ott Niki Lauda mellett elkezdte építgetni ezt a csapatot, ami hihetetlen sikereket ért el, és hát ennek révén ugye ő azért most már képzel magáról valamit, ami vagy úgy van, vagy nincs. Senki nem vitatja az ő érdemeit, erényeit, sikereit, de ettől ő még se mindenható nem lesz, se tévedhetetlen nem lesz, és ugyanúgy megmarad abban az értelemben hétköznapi embernek, mint bárki más. Tehát ugye ezt kéne egy kicsit ilyenkor fölmérni, ami persze nehéz, meg mindig mondják, hogy a pillanat hevében, meg az adrenalin, meg a nem tudom én micsoda, ami még a verseny alatt még elmondható, hogy oké, annyira föl van mindenki spannolva, ugye, Spába Alonso idiótázott, most a Hamilton fuckingozott, tehát ugye ezek mindig már szinte ilyen menetrendszerű dolgok, és akkor bocsánatot kérnek, de mikor két nappal a verseny után, vagy egy nappal a verseny után még mindig ezen túrázik valaki, és akkor kezdi el megfejteni ugye a matekot, és akkor ez sül ki belőle, hogy szegény Cunoda, mint ilyen kísérleti nyúl, vagy nem tudom, micsodának tituláljam, az döntötte el a versenyt. Hát szóval ebből nem nagyon lehet jól kijönni, és hát tényleg az egész világ, az a fele, amelyik nem a Ferrari három kerekén röhög, az meg a Toto Wolffal röhög.
Na jó, akkor menjünk a Ferrari három kerekére, mert ha már nevetni akarunk, bár nem tudom, hogy ez az ember most kínjába sírjon, vagy nevessen. Most ugye az a helyzet, hogy most már én mond nekem az utolsó olyan futamot, mondd el nekem, légy szíves, amikor tényleg nem történt semmi a Ferrarival, és minden flottul ment, mert hogyha most visszafele...
Valamikor az év elején volt, mert ugye amikor legutoljára nyertek a Leclerc-rel az osztrák pályán, ugye a Sainz kigyulladt, és a fél autó ugye úgy égett, mint egy ilyen győzelmi mágia. Csak hát azért ennek nem örül senki.
Meg hát ő neki is.
Mágia is volt.
Meg hát ugye ő neki is azért, hát úgy mondjam, sánta volt a lova, mert hát nem volt ott rendben ott valami a gázpedállal, de aztán valahogy nagy nehezen, de mégis bemonszolta azt a szerencsétlen Ferrari-t
a boxba,
és megnyerte a versenyt. Tehát azért mondom, hogy vissza kell. És minden egyes versenyen történik valami olyan dolog, amire azt mondta, hogy gyerekek, tehát innen nincsen, és akkor megint tudnak valami újat produkálni, te magad is csodálkozol egyébként, tehát itt a saját Facebook oldalunkon is valaki megjegyezte, hogy hát, hogy baromira kíváncsi arra, hogy mi az, ami a baki repertoárból még nem húzott elő a Ferrari, és akkor én azt írtam oda, hogy hát azért még fordítva nem tették föl őket a rajtrácsra, ez még azért megtörténhet bármi, de ettől függetlenül megint képes volt a Ferrari minket meglepni valami elképesztő dologgal, viszont, hogyha egy kicsit építő jellegű pozitívat akarok belevinni ebben a bakiban, ugye utoljára a négy kerékből hármat, utoljára az 1999-es európai nagydíjon a Nürburgringen talált meg a Ferrari.
Hát 23 évenként nem olyan szörnyű ez.
Na, és a következő évben mi történt? Tanultak a hibákból, és 2000-re pedig világbajnok lett ugye a Ferrari.
Azt hozzá lehet tenni, hogy akkor ugye Eddie Irvine-nak a VB címe úszott el azon a három kerekezésen. Most erre már ugye esély sincs, hogy VB címről beszéljünk, így hogy egy szimpla égés volt csak, és hát szegény Sainz ugye szívta meg az egészet. De tényleg az a vicc, hogy vagy az elképesztő még a tényen túl, hogy Binotto mindent képes megmagyarázni. Tehát
zseniális politikus.
Nem is érti az ember. Hát, hogy ez zseniális-e vagy sem, azt nem tudom, de hogy amikor ugye azt mondják, hogy ez hiba volt, akkor azt mondja, hogy nem hiba, hanem rendetlenség. Hát most oké, lehet a szavakkal bűvészkedni, meg hogy a minősítői fokban a hiba meg a rendetlenség között mi a különbség, de a végeredmény szempontjából tök mindegy. És akkor még ugye ők vannak főháborodva, amikor tök jogosan, hát egy kicsit kartosan, de hát miért ne tenni, ugye Nico Rosberg Forma 2-es meg Forma 3-as színvonalhoz hasonlította, hogy jogos. Még ott se történnek ilyenek. Hát ez produkálja az élet, hogy sokszor tényleg a legmagasabb kategóriában, a legkiéledettebb helyzetben történnek meg a hibák, ugye erre szokták mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit, de itt valóban most már van tendencia ez a Ferrari idei teljesítményében, hogy akkor már lassan azt mondja az ember, hogy inkább ne dolgozzanak, hogyha csak hiba jön ki belőle, mert akkor felesleges dolgozni.
Hát most így pont megnézegettem egy ilyen videófelvételeket, amiket így be lehetett így szerezni így a közösségi média, illetőleg a különböző ilyen online videószolgáltató platformokon keresztül. Ugye mentségére szóljon a Ferrarinak, hogy azért ez a Zandvoorti box utca, ez rendkívül tömör és szűk. Tehát azért az
hát ez egy régi pálya.
Ez egy régi pálya, pontosan erről van szó, hogy ez látszott is, például ezért is kapott. Így van. Tehát például pontosan mondjuk például ezért kapott mondjuk Sergio Perez is, ugye akkor ugye elhajtott, ugye azt hiszem ráhajtott, azt hiszem talán pont a Sainznak volt a pisztolyában.
De
ugye ettől függetlenül ugye ott másoknak is volt, hogy pont a Sainz volt az, akit szerintem jó időben engedte ki, de mivel olyan nehezen és olyan igazán ilyen, mint egy sikánszerű kihajtással tudott kijönni, tehát addigra odaért az Alonso, és akkor már, amikor elengedték, akkor még nem volt veszélyes, de már mire odaért az Alonso, addigra már veszélyes volt. Én azt mondom, hogy az 5 másodperc az jelen esetben, ha a körülményeket figyelembe vesszük, véleményem szerint azért ez egy erős túlzás volt az a büntetés, az meg aztán végképp erős túlzás, amikor azt állítja valaki, hogy az Alonso direkt ment neki a Sainznak, hogy akkor azért megkapja a büntetését. Hát ez igen, tehát ez is egy olyan bornit baromság, mint az, hogy a Cunodát is azért küldték be, hogy megnyerje a Max Verstappen, simán megnyerte volna ettől függetlenül, csak nem ennyire a safety car-nék, tehát picit passzentos lett volna, de szerintem behozta volna, legalábbis hogy a köridő elemzéseket így az ember elolvassa őket. Tehát jó, rendben van. Tehát ugye van egy szűk és egy tömör régi box utcánk, és hogy állítólag, hogy én ahogy ezt így nézegettem, meg így olvasgattam ilyen különböző szakkommentárokat, hogy az a szerencsétlen, hogy aki az a bal hátsó gumival nem ért oda. Az a jó ember az azért nem ért oda, mert amikor megkapták a jelet, és egyszerre rohant ki mindenki a pozíciójába, akkor annyira szűk volt ott a hely, hogy először ez a szerencsétlen próbált volna balról a szokott ívén, úgymond, kvázi kiszaladni, de ott már nem fért el, mert ott állt mindenki, akkor megpróbálta megkerülni azokat az embereket, hogy akkor úgy rohanjon ki a helyére bar, de az sem működött, akkor utána azért nem tudta másik irányból kerülni, mert akkor meg bekerült volna a gyorsítósávba, ami meg szimplán tilos, tehát ezért tökölődött annyit, mire odaért, de ettől függetlenül a végeredmény az látszott, és megint megmosolyogtató volt, és sajnos, amit te is mondtál, megmosolyogtató volt az, ahogy Mattia Binotto, hát konkrétan ez a nem történt nincs semmi, nyugodtan lehet menni nyugodtan tovább, mert nem történt nincs semmi, minden rendben van, minden fasz a ötös. Hát azért ez borzasztó. Meddig van bizalom ennek az embernek? Teszem már föl az idén 6-6-odjára, 8-adjára neked ezt a kérdést? Ezt nem is értem.
Most sem tudok rá válaszolni, az most már a jelek szerint biztos, hogy az idei évben marad, mert szerintem mindenki elkönyvelte, hogy ez a VB-t nem ugye lecsó. Már nem is érdemes róla beszélni, hát szegény Löpper maga mondta ugye a futam után, hogy hát most erről mit kérdezgetik, hát nézzenek rá a táblázatra, hát 109, hogy hány pont a hátrány, hát ebből senki nem tud visszajönni. Az, hogy meg mostan hogyan szalad ki ez a szerencsétlen szerelő, hogyan nem, az tényleg tök mindegy. Tehát ezt el lehet magyarázni, meg ki lehet kockázni másodpercekre, hogy ki hova futott, meg hova nem, de miért nem az Aston Martinnál, vagy az Alfa Taurinál történik ilyen? Miért pont a Ferrarinál érdekes módon? Tehát ez tényleg olyan, mintha már az ág is húzná őket. Ezzel nem mentegetni akarom, tehát ez nem egy külső valami démoni erő, ami most rájuk. Tehát ezt mind maguknak köszönhetik ezt a sok ügyészt is, azt, hogy ilyen helyzetbe kerültek, és hát persze, hogy ez a morálom, meg az idegességem, meg mindenem csak még inkább ront. Tehát az, hogy a Mercedes kezd fölfele jönni, az érthető, mert őket inspirálják az újabb is újabb.
Utolérte, versenytempóba utolérte.
Igen. Tehát, hogy ott igenis lehet még keresni valamit, és biztos, hogy beleszámítják, noha ez nem feltétlenül úgy hoz másodperceket, mint a technikai fejlesztés, hogy ott a másik, hogy vert csapattal állnak most már szembe. Tehát egy idő után már mindegy nekik, most nem azt mondom, hogy fel fogják adni egy az egyben, de hogyha nem lehet világbajnok, utána már most hova kepesztenek, és hát majd most kíváncsi leszek Monzára, tényleg ez nekik a legfőbb programpont az évad során, ugye még Enzo Ferrari is mindig azt mondta, hogy a legfontosabb futam az egész évben. Monzában nyerni többet ér, mint a VBC maga, ezek ilyen szlogenek persze, de hát hogyha egy-egy évben úgy jött ki a lépés, hogy legalább Monzát meg tudták nyerni, hát akkor tényleg mindig nagy örömködés volt, függetlenül attól, hogy a bajnokságban aztán hogy végeztek.
Na jó, azért nem csak a Ferrari tudott ezen a hétvégén bakot lőni, azért az korrekt módon meg kell jegyezni, hogy én azt hiszem, hogy jelenlegi Forma 1-es pályafutásának a csúcsán versenyző Mick Schumacher is, aki grandiózus kvalifikációs eredményt ért el a 8. helyével, aki kvázi, mondhatjuk úgy is, hogy a jövőjéért harcol, 8. helyről indul, egy merésznek tűnő közepes gumis rajtolással, és utána pedig ott is a Haas, amit lehetett, mindent elkefélt, mert akkor hívja be a hosszabb és tartósabb gumikkal versenyző, és akkor már gumielőnyben lévő Mick Schumachert, amikor a többieknek már, akik lágy gumi rajtoltak, lerohadt a gumiuk, és lelassultak, ezáltal a tempót vesztettek, és még ráadásul a kiállás is elcseszték. Tehát azért az egyetlen kapcsolódási pontán a nagyon rossz májú akarok lenni, az, hogy akkor ott is ugye Ferrari a motor beszállító, tehát de mindegy, hagyjuk. Viszont azért az korrekt módon meg kell jegyezni, hogy Fernando Alonso tovább folytatja a nagyszerű Alpine képességéhez képest nagyszerű versenyszerepléseket, mert most is odaegerészte magát egy pontszerző helyeken kívüli rendkívül rossz időmérő kvalifikáció után a 6. helyre odaegerészte magát, és továbbra is folytatja korát meghazudtoló és az autó teljesítményét meghazudtolóan jó eredményeket. Azért ő előtt is meg kell emelni a kalapunkat.
Hát én mindig meg vagyok tökkenve, tényleg. Voltak ugyan korosabb pilóták a modern korban, és úgy már az 50-es években ilyen 40-50 feletti úri emberek versenyeztek, az már tényleg annyira más korszak volt, hogy nem érdemes ide citálni ezt az egészet. De hát azért nagyon kevesen tudták ezt hozni idősebb Forma 1-es szempontból idősebb korukban, amit az Alonso produkál. Tehát egy Nigel Mansell vagy Mario Andretti volt ilyen az utóbbi 40 évet tekintve, aki ennyire erős és ennyire ütőképes versenyzést tudott mutatni, hogy akár, ha tényleg egy kicsivel jobb lenne a kocsi alatt, simán a győzelemért futhatna. Tehát én tényleg bízom benne, hát most én az Aston Martinnál valaha is bekövetkezik, nem tudom, de tényleg jó lenne Alonsót látni egy olyan autóba, amivel legalább esélye lenne a beleszólni valamilyen szinten a verseny első három helyének alakulásába, mert hát így mondjuk ebben a formában tényleg az van, hogy nagyon meg kell süvegelni azt is, hogyha odaér az ötödik, hatodik, meg a lejjebbi helyekre, hiszen egyrészt menetvébb indul, mert hát tényleg ez a kocsi egyelőre azért nem a világverő fegyverek egyike. És ez láthatóan őt magát is nagyon lelkesíti, harcos, tehát az ilyen kiöregedő pilóták esetében gondoljunk csak Jacques Villeneuve-re, vagy Damon Hill-re, egy-két, hogy csak világbajnokokat említsük, vagy hát akár szegény Vettelre, hát ezek az utolsó pár évű Kimi Räikkönenről nem beszélve, azért inkább a szenvedés kategóriába tartoztak, mint amit jó volt nézni, és Alonsót annak ellenére, hogy sokszor tényleg csak a valamelyik utolsó pontszerző helyek egyikén küzd és harcol, de hát olyan becsvágy fűti, mintha a győzelemért menne.
Erős csapaton belüli szembeszélben, szerintem. Tehát azért azt is hozzá kell tenni.
Hát most már biztos.
Persze. Most már biztos, és hogyha már csapaton belüli ellenszélről beszélünk, a McLaren hivatalosan bejelentette, hogy Oscar Piastri fogja akkor majd helyettesíteni majd Daniel Ricciardo, tehát ő lesz majd Lando Norris csapattársa, és még nem mondták vissza. Bravo!
Igen.
Tehát az ele a kalappal a srác előtt, most már azt mondja, hogy mikor jelentedik be pénteken, azt mondja, 4-5 napja, hát azért az már, és nem mondta vissza, úgyhogy le a kalappal előtte, de ha már a McLarenről beszélünk, azért annyit azért tegyünk hozzá, hogy amíg viszont az Alpin az szépen fölegerészi magát, és most már stabil a negyedik erő, hát most már a McLaren tényleg, ahogy eddig is az elmúlt két évben, az idejében, meg a tavaly évben legfőképp, Lando Norris viszi a hátán, de most már azért a hetedik hely, és én úgy gondolom, hogy egy maximum lehet tulajdonképpen a McLaren és a Lando Norris párosból, amit el tudnak hozni, és hogyha nagy mázliuk van, akkor talán nem kapja el őket az Alfa Romeo. Azért
hát,
ez is.
Igen, ugye az összes ilyen nagy hagyományú, nagy nevű csapatnál az embernek kicsit mindig érzik a szíve, hogy hova jutottak. Főleg azok után, hogy ugye a McLarennek volt egy rettenetes időszaka ugye 2015-től, amikor a Hondával elkezdték az ügyködést, és utána ugye jó néhány éve később persze elkezdődött némi javulás, ugye 20-21 az úgy nézett ki, hogy kezd műzésére kerülni a dolog, ugye még nyertek is tavaly Monzában, ugye a némi Mázlival a két éllovas kiesése miatt, de hát akkor is győzelem volt, ráadásul kettős győzelem. És ehhez képest hát most kezdenek megint megválni a pince lejáratot, tehát ez nem jó így, és itt mindig félti az ember ezeket a fiatal tehetségeket, akik ráadásul ugye jó hosszú időre a Norris is elkötelezte magát ennél a csapatnál, hát hogy mi lesz vele, meddig tart ez a tűz, ami benne is megvan, hiszen ő is dobogós helyezésekre, győzelmekre, VB cím esélyre vár, és hogyha nagyon elmegy felette egy-két év, akkor már láttunk ilyet, azért nagyon-nagyon sokat sajnos, én Martin Brundle, vagy olyan pilóták, akik ugye nagy tehetségként jöttek, nem is volt kétséges, hogy tényleg azok, mert sokszor azért beharangoznak egyeseket, aztán azért elég hamar kiderül róluk, hogy egy Julian Palmer csak, vagy Bruno Senna, de azt hiszem mondjuk Norrisról ez nem mondható el. De hát, hogyha nem fog nyerni hamarosan, legalább egy-kettő éven belül, akkor mi van? Akkor már jönnek a még fiatalabbak. Tehát ugye itt most olyan nyomás van alulról is azért, hogy 21-22 évesen még úgy tűnik, hogy ott van előtte az élet, meg az egész világ, majd megvárja, hogy világbajnok legyen, de nem várnak sokáig. És hát, hogyha ennyire domináns lesz majd megint egy pilóta, mint most az jó eséllyel el lehet mondani a Verstappenről, hogy ő lesz az új Hamilton, ott meg nagyon kevés esély lesz bárki számára, tehát nem egy könnyű szituáció fiatal tehetségnek lenni, és abba a szerepbe be is ragadni.
És ráadásul úgy, hogy mint csapat a Red Bull rettenetesen összekovácsolódott. Tehát most ott minden puzzle darab a helyén van. Tehát a versenyző, a technika, a motor, a gumi, a stratégia, minden, és úgy élvezik. Tehát úgy, hogy ugyanazt látod, mint mondjuk a Mercedesnél láttad éveken keresztül, hogy ott vannak, és minden óramű pontossággal takra működik, és minden jól működik, és minden erősen működik, és ezért lesz ez egy komoly kihívás, amit te is mondtál, ebbe abszolút egyetértek, igen, ez így van. Viszont tekintsük egy kicsikét előre, hogyha már Verstappenről beszéltünk, mert ugye továbbra is tartom magamat ahhoz, hogy most 109 pont jelenleg az előnye a Max Verstappennek. Úgymond kvázi idézőjelbetéve, rosszabb esetben már szeptember 30-án Szingapurba világbajnok lehet, mert annyi előnye lesz neki, rosszabb, kevésbé rosszabb esetben október 7 japán nagydíj, és utána tehát igazából tök mindegy, tehát ez neki, ez már benne van a zsákban, ezt ő már megszerezte, és ez igazából teljesen magasan, meg torony magasan megérdemeltem, meg is nyerte. Viszont addig viszont lesz szeptember 9-én egy olasz nagydíjunk, ami viszont... szeptember 9-11. Igen, szeptember 9-11. Tehát, hogy igazából Monza patinás csapat, patinás versenypálya, hatalmas nagy történelmi múlttal, és a Ferrari számára várhatóan egy végre egy bakimentes, sikeres hétvégével?
Hát, erre kimerészelné azt mondani, ez olyan, mint az időjárás előrejelzés augusztus 20-ára, tehát gyakorlatilag, ha egy ilyen megtörténik, az a csoda, tehát a jelen helyzetben, pedig hát tényleg most nekik erre olyan nagy szükségük van, mint egy falat kenyére, már csak azért is, mert Monza 100 éves idén. Tehát 1922-ben készült el. A Hungaroringet leszám, vagy a Hungaroringhoz képest az egyetlen pálya, ami gyorsabban készült el. Tehát a második a Hungaroring ebben a sorban. Nagyon gyorsan építették meg, és hát gyakorlatilag 1922 óta ugye volt egy futam 1980-ban, amikor pont a pálya modernizálása és kis markánsabb átépítése miatt ugye nem tudtak versenyt rendezni, akkor volt az első imolai verseny, amit olasz nagydíjként futottak, de aztán az annyira bejött, hogy ilyen később aztán San Marino-i nagydíj lett, most meg Reggio Emilia nagydíjként tért vissza. De hát a Monza, mint olyan, tehát az maga az autóversenyzés története félig, meddig, mert nem sokkal korábban kezdődött az egész. Tehát ott az összes nagyság megfordult, nagy győzelmek és hatalmas tragédiák színhelye volt Monza. Ha csak a Forma 1-et vettük, akkor ugye a legemlékezetesebb és legsötétebb pillanatok ugye 1961-ben, amikor a világbajnokság nagy esélyese a Ferrari és Wolfgang von Trips összeütközött Jim Clarkkal, ő maga meghalt, 13 nézőt magával rántott a halálba, mert ugye kivágódott a pályáról, és hát akkor még nem az, hogy időkorlát semmi nem volt ott, álltak egy ilyen szerintkerítés mögött a rendszerben. De tegnap volt 52 éve, hogy Jochen Rindt meghalt a 1970-es olasz nagydíjnak az időmérőjében, és az egyetlen ott poszthumusz világbajnokunk, mert akkor már akkora előnye volt a pontversenyben, hogy az ő követő Jacques X nem tudta megelőzni, és hát ugye Monzához ugye nem a pályán közvetlenül, hanem este a kórházban, de oda kötődik Ronny Peterson halálra az 1978-ra az nagydíj kapcsán, tehát ez a fekete oldal a Monzának, és hát nagyon nagy sikerek, győzelmek. Sokszor, ugye nagyon sokáig az volt egy ilyen mondás, hogy aki Monzában nyer, ugye az év vége fele van a futam, az lesz a világbajnok, aztán persze ez nem mindig jött be, de elég sokszor valóban így volt, hogy a monzai győztest koronázták, aztán néhány versennyel később világbajnokát, meglátjuk, hogy most ha Verstappen nyer, akkor ez a legenda erősödik, hanem akkor gyengül egy kicsit. De hát ugye ugyanilyen nagy és emlékezetes futam volt, hogy csak egyetlen Ferrari győzelmet említsek, mert azért sokszor nyertek. Ugye mindenki, vagy hát mindenki, az én generációm, de szerintem még a tiéd is emlékszik rá, hogy 88-ban egy olyan szezonja volt a McLarennek, és hát ezt te, hogy ne tudnád, amikor végignyerték az évet is. Egyetlen futam volt, amit nem sikerült megnyerniük, és ez az olasz nagy díj volt, Prostnak kivételesen motorhibája volt, és hát ettől még Ayrton Senna torony magasan vezette a versenyt, de amit aztán már előbb is, meg később is néha bemutatott, eltürelmetlenkedett egy lekörözést. A Williamsben egy Jean-Louis Lesser nevezetű tartalékpilóta ült, mert Nigel Mansell bárányhimlővel küzdött otthonában, és ezért kellett egy helyettes találni az autójába. És hát nyilván ez a Schlesser nevű figura, ez egy nagyon jó sportkocsi versenyző volt, de hát izgult meg. Tapasztalatlan volt Forma 1-be, Senna meg egy kicsit hebrencs, összeütköztek, Senna kipördült a homokba, nem volt visszaút, és mögötte jött a két Ferrari Berger Arboretto sorrendben, és néhány héttel Enzo Ferrari halála után megtörtént ez a csoda, hogy abban az évben, amit végig dominált a McLaren, egy Ferrari 1-2 született Monzába, és hát mindenki azt mondta, hogy ezt oda fentről az öreg intézte.
Azt mondtad, hogy rekordsebességet, tehát ugye a Hungaroringről tudtam én ezt ideig, hogy az készült el valami rettenetesen gyors ütemben, de akkor itt a Monzainál, ugye ott két vonalvezetés van, ugye van a hosszú, döntött, ovális pályarész, illetőleg van az épített pályarész. Ez a dupla pályavariánsra vonatkozott, vagy először akkor csak az ovális részen mentek?
Nehéz megmondanom, hogy mely, hát én szerintem a normál vonalvezetés, ami ez a ilyen fordított pisztoly alakú, vagy minek mondjam, az kellett, hogy elkészüljön, hogy az ovált, az hogyan és mikor építették hozzá most, ebből én nem készültem fel alaposabban, de ugye ott is volt olyan, hogy kombinálták a két pálya részt, átfutottak az egyikből a másikba, ugye az egy nagyon meredett döntőfalú pályaszakasz, és a 50-es évek végén, 60-as évek legelején még használták, és aztán Forma 1-be legalábbis többet nem. De az biztos, hogy a Hungaroringnek a szerződését 85. szeptember 10-én írták alá, és utána kezdték el építeni, tehát valamikor szeptember végén mondjuk, és június 13-án már versenyt rendeztek rajta. Tehát ez egy gyakorlatilag, azt mondja, szeptembertől márciusig fél év, meg 9 hónap, hát mint egy ilyen terhességi időszak is, meg is született az eredmény, csak éppen Hungaroringre keresztelték, nem Józsikára. És a Monza az valamivel rövidebb, tehát egy ilyen, ugye 3/4 év, vegyük azt, hogy mondjuk ilyen 200 valahány nap, és nem sok különbség van egyébként a kettő között, de ott valahogy még jobban.
Hát jó, mert
Nyilván valami versenykezdéshez volt igazítva.
Talán mentségünkre szóljon, hogy ugye nálunk ugye azért ott volt még a tél is. Tehát ugye, hogyha megkötik nyár végén, hát ősz elején ugye a szerződést, akkor ugye utána jön a tél, akkor még azok a telek azok sokkal keményebb telek voltak, mint most, nem ezek a lagymatag dolgok, hanem akkor azért tényleg akkor azért esett a hó, fagyott a föld, és akkor utána vágtak neki. Azt ugye én már egyszer már úgy kivesésztettem veled, de megteszem majd most is, ugyanezt a kérdést fölteszem veled most is a Imolával kapcsolatban. Nagyon szoros az összefonódás a Ferrari és a Monza között. Mi ez a szoros kapocs? Mi okozza ezt?
Hát az egyszerűen a olyan értelemben nincs kapocs köztük. Tehát ugye Imola az még közelebb van Maranellóhoz, ott annak az egész építésében már ugye az 50-es évek elején készült el, abban valamiféleképpen bele is folyt a Ferrari tég, talán még pénzzel is. Ugye akkor nem sokkal később halt meg Ferrari fia, akkor rögtön róla nevezték el a pályát, és hát ebből ilyen spirituális hazai verseny lett, de hát a Monza meg ugye azzal, hogy 22-től már létezett, és akkor még maga Enzo Ferrari is pilóta volt, tehát ő ugye 32-ben fejezte be az aktív versenyzést, amikor pont ez a Dino nevű Astridu fia megszületett. Tehát őnek és az összes kortársának, az összes nagynévnek ugye a Monza volt a hazai verseny. Noha ugye rengeteg kisebb-nagyobb nagy díjat rendeztek, de azok többnyire városi futamok voltak, tehát Nápolytól kezdve Torinón át mindenütt, tehát leraktak néhány szalmabállát, meg megmondták, hogy aznap arra fele nem lehet közlekedni, aztán kész az volt a verseny. Itt meg egy ilyen csodálatos, akkori körülmények között vadonatújnak számító, modern, széles, tribünökkel ellátott versenypálya volt, és hát Ferrari számára természetesen ez volt a hazai verseny, ahol először, mint csapattulajdonos, noha ugye még a háború előtt csak Alfa Romeo-kat indított, ugye mindig lehetőség volt arra, hogy bizonyítsa, hogy az olasz csapatszellem, az olasz termékek, az többnyire olasz pilóták ugye mennyivel jobbak, mint a bármi más. Aztán a 30-es évektől főleg a németeket kellett legyőzni, a Mercedes meg az Auto Uniont. Majd amikor már ugye saját néven versenyzett Ferrari istállóként saját autókkal, akkor ez hát ment tovább. Tehát Ascari és az összes többi nagy Ferrari pilóta, hogyha győzni tudott ugye Monzában, hát az volt a csúcsok csúcsa. Hát ugye 75-ben például, amit én már láttam, Niki Lauda itt biztosította be magának végérvényesen első világbajnoki címét. Hát ez olyan fiesta volt, ráadásul ugye a csapattársa Claire Regazzoni nyerte meg a futamot, a Lauda már akkor is ilyen félig meddig biztonságra utazó pilóta volt, hogy neki jó lesz a harmadik hely, nem erőlteti, és hát ott megnyerni Monzában a VB-címet, úgyhogy még a versenyt is egy Ferrari is nyeri, az ennél több már tényleg nem kell.
Non plus ultra. Ez így van, ez így van. Viszont amire viszont én emlékszem, az, hogy valahogy Monza mindig a Ferrari oldaláról a nagy bejelentések, a nagy híreknek az összefonódása volt. Tehát, hogy mindig hogyha valamire kíváncsi volt az ember a Ferrari jövőjével kapcsolatban, akkor mindig kiemelten figyelt arra Monzára, hogy talán már csütörtökön megmondják. Hát talán már pénteken megmondják. Például ugye itt volt az, amikor bejelentették azt, ugye, hogy Kimi Räikkönen köszöni. Elmegy, jön helyette ugye a Charles Leclerc, vagy ha még visszább kell mennünk, ugye könnyek között egy győzelem után jelentette be ugye Michael Schumacher is azt, hogy akkor ő átmenetileg leteszi a lantot. Most legyünk egy picikét előretekintőek, és térjünk vissza egy kicsikét a mába, a világába. Te, mint hatalmas nagy Ferrari szurkoló, aki egy kimérhetetlen adag objektivitással meg van áldva, és ez tartsa meg is a jó Isten ezt a jó szoknyásodat, de most tedd a szívedre a kezedet. Mi lenne az a sajtótájékoztató, amit a monzai hétvége során várnál, és mi az, amit szíved szerint meghallgatnál? Mi lenne az a bejelentés? Egyet választhat csak.
Ferrari
érintve? Igen. Hogy a Ferrari hivatalos sajtótájékoztatón bejelenti, hogy?
Hát ugye a pilóták kapcsán nincs különösebb elvárása az embernek. Hát nyilvánvalóan ugye, és valószínű lesz is akarod hallani, hogy a csapatvezetés valamiféleképpen át fog formálódni, de én szerintem nem lesz ilyen bejelentés. Tehát hiába vár bárki bármit, ezt nem erre fogják tartogatni, mert akkor ezzel el is rontanák valamennyire ezt az ünnepet. Megpróbálják én szerintem, most nem tudom, hogy tudják magukat felspanolni itt ezek után, a kudarcok után, hogy pont Monzára összekapják magukat, de hát ha most Maranellóban valamiféle eligazítás van, akkor azért biztos az erről szól, hogy semmilyen hiba nem történhet, de hát ezt így lehet mondani, ki lehet jelenteni, meg lehet parancsolni, az adott szituáció aztán mégse ezt hozza. Hát nem tudom, nem akarom ezt megkerülni, egyszerűen nem tudok most erre okosat mondani, mert hogyha azt mondom, hogy akkor rúgják ki Binottót és hozzanak helyette valakit, akkor az azért feltételezni azt még a részemről is, aki hát ebben azért én úgy nem vagyok benne, hogy megmondani, hogy kit vagy egyáltalán lenne egy-két jelölt, hogy honnan akasszunk le most egy sokkal jobb csapatfőnököt. Annak idején, amikor tényleg ilyen szintén kaotikus helyzetben a Montezemolo elnök megtalálta Jean Tottot, az is egy ilyen derültékből villámcsapás volt. Tehát ki a csuda számított arra, 93-ban, az év közepén ráadásul, ott tényleg meglépték, hogy július 1-jel érkezett Jean Tott, hogy egyáltalán nem egy olasz fog oda jönni, meg hogy kicsoda pontosan, hogy lehet, hogy most is folynak ilyen tapogatózások is, még az is lehet, hogy lesz valami, hogy találnak egy olyan figurát, aki valahol parlagon hever, vagy egyszerűen csak kihívásként értékelné, vagy érezné a Ferrari-nál való dolgozást, hogy tudnak újítani majd, aztán, hogy ezt itt Monzában emberek elé tárják, ebben nem hiszek, mert ennek azért már lennének előjelei.
Na látod, én, aki nem vagyok Ferrari rajongó, de én is igyekszem objektivitásra törekedni, bár valamikor sikerül, valamikor nem sikerül értelemszerűen, mentségemre szóljon ez a korom és a ezzel való vehemenciám. Ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy számomra a legnagyobb hír az lenne, hogyha bejelentenék, hogy a szezon végén nagyfokú átalakításon fog átesni ez a csapat, de amit én így próbálok így elcsipkedni a hírmorzsánkból, a valóban elolvasásra érdemes hírekből, mely vagy mi kevés van az online térbe, nem nagyon látok esélyt arra, hogy a Binotto felett álló, mert ugye a Binottónak is van egy főnöke, hogy az a fölött álló vezérkarból, vagy akár az egy vezértől jönne az a jelzés, hogy köszönjük szépen, ez a teljesítmény, mert valljuk be őszintén, ez a teljesítmény teljesen méltánytalan az autó képességei és a pilóta pároshoz képest. Tehát ez valami botrányosan méltánytalan, és azt mondja neki, hogy grazie mille, arrivederci. És akkor viszont akkor jön egy olyan olyan csapatfőnök, és egyébként nekem mindig a meglepő módon, még mindig szabadlábon lévő Flavio Briatore jut az eszembe, hogy valami olyasmi ember kéne oda most, aki azzal a kemény kézzel rendet tudna vágni ebben a galériben, mert nem tudok rá szebb szót találni, bocsánat.
Hát egy ilyen típusú figura tényleg el kellene egy ilyen Briatore-szerű, amilyen Briatore volt mondjuk a 90-es években. Tehát most már nem látom a Briatore-ba azért azt a lehetőséget így 70-en fölül, meg mindazon, amin ő keresztül ment, akár szakmailag, akár magánéletileg, meg így, amiket ugye így tudtam ott olvasni róla, tehát nem gondolnám, hogy ő lenne a megváltó erő, de hát valóban egy ilyen 40-es, maximum 50-es éveiben lévő, halálosan tapasztalt és ambiciózus, és hát nem feltétlenül olasz szakember kéne ide. Hogy van-e ilyen most a piacon, hogy úgy mondjam, azt nekik kell tudni, hát biztos azért árgus szemekkel keresgélnek. Meglátjuk, hogy sikerül-e találni bárkit. Mert a Binotto ugye még ráadásul nem csak saját magáról gondolja azt, hogy a legjobb helyen van, ugye a saját embereit is folyamatosan bevédi azzal, hogy hát ő nem tervez semmiféle változtatást, mert ez így jó. Tehát ilyeneket mondani a jelen helyzetben, ez ugye ez a csapat meg a tifozinek a szembekötése, én azt gondolom.
Hát én ezek után, tehát azért mondtam azt neked, hogy hatalmas ilyen politikai vénákkal van megáldva, mert például, ha csak elnézed a hazai belpolitikai helyzetet, tehát négyszer egymás után kétharmaddal kikap az ellenzék, és akkor is azt mondja, hogy a többség mellettünk van. Holott a számok egészen mást produkálnak, és nincs semmi gond, nem kell változtatni a taktikán, nyomjuk tovább ugyanúgy, amivel eddig, jó ez így van, jó ez így, nem van, nyomjuk tovább. Kérdés az, hogy ez kinek jó. Nyilván a Ferrari szó... Nyilván a Ferrari szó...
Öreg a bankát, vagy a bankaszámláit, minden
nyilván... Nyilván a Ferrari szurkolóknak ez nem jó látni, de hát sajnos ez egy ilyen korszak. Most már végre megvan a jó pilóta páros, mert tényleg mind a két pilóta szerintem zseniális. Az viszont aztán meg végképp jó, hogy az idei évben például mondjuk Leclerc abszolút átvette a domináns hím, az alfa hím szerepét a csapaton belül, ellenben viszont meglepetése viszont tavaly volt az, aki uralta a terepet, az viszont Carlos Sainz volt, és így viszont mindkét pilóta tudja a másikat űzni, hajtani előre. Most már végre legalább az autó is jó, és erre nem működik semmi, ami ezen kívül működnie kéne. Én bízom benne azért, hogy legalább az olasz nagydíj hétvégéjén azért újabb bakiról nem lesz, miről beszélnünk. Úgyhogy én most itt meg is ragadnám akkor az alkalmat ezzel, és lezárnám a mai műsort, és a búcsú mezeire lépnék. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, és az idejét, hogy meg a figyelmét, hogy végighallgatta a mai Száguldó Cirkuszt. Hogyha szeretnétek a korábbi részekben is meghallgatni, hogy mivel és miként ekésztük például a Ferrarit is, akkor legyetek kedvesek, és hallgassátok vissza a korábbi adásokat itt a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, illetőleg az Amazon Music-on, illetőleg, hogyha fölmentek a GP Shop-nak a honlapjára, ott a F1 Podcast menüpontra, hogyha rákattintotok, akkor ott tudjátok a korábbi adásokat visszahallgatni, és ha már arra jártok, legyen szó akármelyik felületről, és akkor legyetek szívesek a feliratkozom gombra rákattintani, hogy nehogy lemaradjatok a következő adásról, melyben szintén Mies Károly állandó, kiváló újságíró tekintéllyel. Nem tudom, hova magasztaljalak még, hogyha szeretnél.
Ez így elég lett most mára.
Elég lesz így mára. Nagyszerű szóval akkor majd vele, majd kielemezzük majd az eddig történeteket. Karesz, kívánok neked minden jót, de a kedves hallgatóknak abból is a dupla adagot. Szerbusztok!
Köszönöm! Sziasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!